Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Folytassuk a közös rádiózást, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, és dr. Szabó Lili van itt a stúdióban, Hunren, csillagászati és földrajztudományi kutatóközpont kutatója. Kezi csókolom, Lili. Csókolom.
Üdvözlöm a hallgatókat.
Volt nálunk egy pár hete, hónapja, akkor egy pályázat kapcsán. A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal Nemzeti Kutatási Kiválósági Programjának Starting All programja, ugye itt volt, jól olvastam föl, mert ezt nekem mindig olvasni kell, mert fogalmam nincs már.
Én nem is tudnám fejből
állni. Nem, én sem látja, hogy olvastam. És a mikroműanyagok kerültek szóba a kutatásával kapcsolatban, igen, meg a tevékenységével kapcsolatban, és akkor azt mondta, hogy erről bármikor, bármennyit szívesen beszél.
Így van.
Én meg az elmúlt hetekben találtam 3 vagy 4 olyan cikket, ami szembe jött, és komoly helyeken, tehát jó lapokban, meg jó folyóiratokban olvastam, és nagyon kíváncsi vagyok erről a kutatói vitáról, ami kibontakozott itt a mikroműanyagokkal kapcsolatban. Csak mondom a címeket, jó? Tehát kutatói vita bontakozott ki a mikroműanyag kutatás eredményeinek hitelességéről. Ugye egyes tanulmányok szerint ezek a részecskék széles körben jelen vannak az emberi szervezetben, aztán van, aki ezt súlyos problémának tartja, más kutatók meg nem. Az agyunkra mennek a műanyagok, írja a cikk, súlyos tévedéseken alapulhatnak az erről szóló kutatások. Aztán riasztó felfedezés, láthatatlan veszély fenyeget mindenkit, aki műanyag palackból iszik, ez már régi történet. Ehhez képest az agyi műanyag részecskék az viszonylag újabb. Szóval hogy kell most viszonyulnunk ez az egész kérdéshez, dilemmához? Mennyire kell ettől tartanunk? Mert azt mondtam, és az utolsó mondat tőlem ebben a körben, hogy úgy járunk ezzel, mint a globális felmelegedés, hogy egy ideig nagyon, elkezdtünk nagyon tartani, na majd akkor most megmutatjuk, és ezt megfordítjuk, és annyi a szkeptikus, meg elnökök, meg mindenki, meg világhatalmak is ugye kiszállnak ebből a buliból, hogy úgy lassan a fél világ megvonja a vállát, és azt mondja, hát ez egész csak humbug. Szóval mi van itt a mikroműanyagokkal?
Szerintem egyébként abban nincsen kutatói vita, hogy ezek az anyagok veszélyesek az emberekre nézve, meg az egész környezetünkre, tehát szerintem ebben nincsen kutatói vita. Ami a kutatói vita, és egyébként a két említett cikkben is benne van, hogy hogyan tudjuk kimutatni ezeket az anyagokat. Csak hogy mindenkinek így egy picit így jobban belelássunk abba, hogy hogyan szoktuk ezeket kimutatni, ennek két nagy típusa van. Az egyik típus az, hogy ki tudjuk mutatni ezeket darabszámra, meg mondjuk alakra, méretre, illetve ki tudjuk mutatni mennyiségre. Tehát, mint hogyha egy koncentrációt mérnénk vissza vízből. A mi laborunk például darabszámra tudja ezeket az anyagokat vizsgálni, illetve van egy ilyen anyagminőség ellenőrzés, hogy be tudjuk azonosítani, hogy milyen mikroműanyag típusról van szó.
Tehát még egy talajmintában, vízmintában, ugye borzasztó nagy felbontással látják ezeket a mikronnyi, vagy nem tudom, milyen kis darabkákat, igen, és le tudják számolni.
Igen, le tudjuk számolni, illetve anyagminőségi vizsgálata, meg tudjuk nézni, hogy milyen műanyagról van szó, mert ugye egy talajban is rengeteg típusú műanyag lehet. Tényleg lehet benne polietilén, polipropilén, tehát tényleg elképesztően sok mikroműanyagban, és mivel ez a két nagy vizsgálati csoport van, abban nem alakult ki konszenzus, mivel ezeket nagyon sokféle műszerrel lehet mérni, hogy mi legyen a szabványosított eljárás. Mindenki méricskél magába, igazából szerintem ezt lehet most egyelőre elmondani, mert nincsen olyan egységes szabvány, nincs egy ilyen rutin, hogy hogyan kell venni a mintát, hogyan kezeljük a laborba, vannak irányelvek, meg egyébként kijött ebből szabvány, de hogy abban is csak ilyen útmutatások vannak, tehát nincsen konkretizálva, hogy mégis ezeket hogyan kell mérni. Akkor lehet egy vizsgálatot elfogadni, hogyha több labor ugyanazzal a módszerrel, ugyanazzal a metóddal ki tudja mérni, és összehasonlítható az eredmény. Ez most még jelenleg nincsen. Például a mi laborunk nem tud, az egyik cikkben van is ez a pirolízis GCMS, ami koncentrációt tud mérni, tehát elégetik, nem is elégetik, hanem egy ilyen hőbomlás keretében keletkezik egy anyag, és akkor azt megnézik, és akkor abból koncentrációt tudnak számolni. Mi, nekünk például nincsen ilyen készülékünk, mi ugye tényleg darabra tudjuk megmondani. És már ebben is nagy vita van, mert a mikroműanyagoknak az egyik legnagyobb problémája az, hogy különböző a szemcseméret. Ugye a különböző szemcseméret különböző veszélyt rejtett. Hogy például pont az előbb is említette ezt az agyunkba bejut, hogy ilyen, én is olvastam ezt a cikket, hogy
Már 40 gram van, vagy nem tudom mennyi gram van már minden felnőttnek az agyában Európában.
Igen, és hogy az agyérgáton át tud menni, most nem tudom, hogy jó szavakat használok-e, mert a biológiához nem értek, de hogy az agyérgáton át tud menni, és akkor nyilván ez is egy méret függés. És akkor vannak ugye már a nanoműanyagok is, amiket már már szerintem végképp nem nagyon tudunk, tehát az már nagyon analitika határa, tehát hogy ott még nem tartunk szerintem, hogy azt rutinszerűen vizsgáljuk, de még a mikroműanyagoknál sem tartunk ott, hogy rutinszerűen vizsgáljuk. Szerintem mindenki, aki elkezdett mikroműanyagokat mérni, belefut abba, hogy egy olyan labort kell kialakítani, ami megfelelő hátteret biztosít. Annyira könnyű elszennyezni egy-egy mintát, akár a ruhánkba, tényleg bele se gondolunk, hogy a ruhánkba is tele van ugye ilyen mikroműanyag szálakkal, ami már egyébként erről beszélgettünk, hogy így a
sportruházat például.
Sima pulóverben is, ami ugye nem 100% pamut, tehát biztos, hogy van benne valamilyen műanyag részecske. Ruháról is nagyon könnyű elszennyezni, vagy például, hogyha a laborokban a műanyag nyílászárók, és ilyeneket ugye nagyon nehéz átalakítani, vagy ezekhez alkalmazkodni, hogy folyamatosan kéne egy hátteret mérni. De hogy ezeknek a mikroműanyagoknak ugye nem egyenletes az eloszlása, tehát hogy mér az ember háttér. Tehát itt annyi ilyen módszertani kérdés van.
Na de ha még csak standard sincs, ha még pontos adatok sincsenek, akkor mi végre ez a nagy aggodalom? Meg akkor honnan tudjuk, hogy tényleg? Vagy csak azt nem tudjuk, hogy mennyi?
Inkább szerintem azt nem tudjuk, hogy mennyi. Az biztos, hogy ártalmas, mert hogyha belegondolunk,
hát nem jó, hát
és tényleg, hogyha megszúrja az ujjunkat, mondjuk belemegy egy szálka, az is egy gyulladásos folyamatot kelt. Itt is arra kell gondolni, hogy bejut a szervezetünkben egy ilyen anyag, az biztos valami, az generálhat, vagy indukálhat egy ilyen gyulladásos folyamatot. Tehát biztos, hogy nem jó. Szerintem se belélegezni, sem az, hogy a véráramba van. Ebből szerintem nincs is kutatói vita. Inkább a kutatók azt vitatják, hogy ki lehet-e ezt mutatni ennyire számszerűen, vagy azok a cikkek, mert ugye azoknak bizonyos cikkeknek a hitelességét kérdőjelezték meg, de olyan szempontból, hogy amit kiadnak szám, hogy mondjuk ennyi van az emberben, vagy ennyit mértek ki a vérből, hogy az valójában tényleg annyi-e? Tehát nem biztos. Lehet, hogy fele annyi, lehet, hogy dupla annyi. Tehát nem tudni, hogy most ténylegesen alul mértek.
Hány éves a kapitány?
Igen, az biztos, hogy benne van, és az biztos, hogy káros, csak még ezek a mennyiségi mutatók, amik nagyon kérdésesek.
Akkor most hogyan tovább? Tehát a maga kutatása, hogy az mire vonatkoznak? Most azon túl, hogy értem, hogy akkor előbb-utóbb kéne valami nagyon precíz világsztenderdnek lennie, igen, nem? Vagy európai sztenderdnek lennie, hogy ezzel egyáltalán
is vannak, erről folyamatosan a tanácskozás. A mi szempontunkból az lenne a cél, hogy talajokból tudjuk precízen kimutatni, hogy a laborunkat is igazából alkalmassá tegyük arra, hogy ezt ki tudjuk mutatni, illetve az lenne a célunk, hogy tényleg, hogyha kihívnak minket mondjuk egy mezőgazdasági területre, akkor én mondjuk első körben legalább azt meg tudjam mondani, hogy mondjuk egy hektáron körülbelül mennyi műanyag szemcse van ott. Aztán ugye, ahogy majd fejlődik az analitika, meg remélhetőleg ugye mi is fejlődünk, meg tényleg az egész kutatói gárda fejlődik, reméljük, hogy egyszer majd egy ilyen eloszlást is lehet mondani, hogy hol várható, tehát hogy mondjuk ha tényleg a nagyobb a dőlésszöge az egyik területnek, akkor lehet, hogy lemosódik, ugye lehet, hogy a lentebb lévő területeken több van, de már nagyon előre haladtunk, de már az is jó lenne, hogy egy területről meg lehetne mondani, hogy körülbelül mennyi van benne, és ezt úgy, hogy reprodukálhatóan, tehát vissza tudjuk mérni, és validálhatóan. Ez lenne a cél.
Gondoltam magának, a lupató mögött van egy nagyon szép kerékpárút, és amellett van egy ilyen, hát igen, egy ilyen félig meddig ilyen szántóföld, amire aztán voltak szennyezett anyagokat is, és ott szerintem több száz vagy több ezer zsákot meg palackot is úgy beszántottak jó alaposan sokszor, és az ugye az egész terület ott a lupa mögött pedig gyönyörű, hát most nyilván havas. Egy ilyen műanyag por fedi tulajdonképpen. Hol darabok, hol? Hát ott lehetne méricskén, ott az a szemmel látható, tehát tulajdonképpen ott nem, ott a földet nem lehet látni majdnem a műanyagtól. És akkor most mi van, ha most megmérik azt a területet? Akkor tudom azt, hogy ez egy erősen szennyezett terület, ott nem szabadna tulajdonképpen mondjuk gabonát termeszteni? Vagy mit nem szabadna, hogy veszélyes, mert vizek környékén, már például ott van a Duna, meg ott van a Lupató, meg sok minden más, mindenféle patakok is vannak. Tehát, hogy most hogyan megyünk tovább ebben a dologban. Oké, a mikroműanyag az nem jó, ha van a földben, talajban, mérjük, méricskéljük, majd lesz egy standard, de igazából mitől kell itt tartani? Mondjuk, ha földben van egy mezőgazdaság, akkor mikor kell tartani? Ha vízben van, az bejuthat-e mondjuk a Dunából a szűrt kutatakon át az ivóvízbe, és akkor bejut-e a szervezetbe? Tehát ilyen módon, így kell ezt elképzelni laikusnak.
Most még visszatérve ugye a kérdés elejéhez, szerintem igen, tudjuk azt, hogy ott van a műanyag, akkor ugyanúgy kell kezelni, mint bármilyen más szennyezés. Például rutinszerűen mérünk olajszennyezéseknek a maradékát, vagy származékait. Hogyha van mondjuk egy adott földterületen olajszennyezés, ugye azokat a talajokat valahogy kezelni kell, remediálni. Általában ilyenkor ugye cserélni szokták a földet, mert nagyon nehéz, ugye.
Elkezdődik a vita, ki volt a szennyező, így óriási van. Költség, aztán vagy sikerül, vagy
igen,
nem.
És, igen, és valahogy remediálni kell a területet, és el kell onnan távolítani. Most nyilvánvalóan, hogyha ott egy mezőgazdasági tevékenységnek kell zajlania, majd kell rá valamilyen protokoll, de erre ugye nincsen még szabály, tehát hogy ennek egyelőre senkinek nem kell eltávolítani onnan a műanyag hulladékot, de ha lenne erre szabályozás, akkor ugyanúgy meg kéne tisztítani mondjuk azt a földet, ami ott van. Pont erről szól nagyon-nagyon sok külföldi kutatás is, meg egyébként hazai kutatások is vannak erről, hogy ezek a mikroműanyag szemcsék fel tudnak halmozódni ott a gyökér zónánál, mert ugye a gyökér az, tehát most el tudjuk képzelni, hogy ilyen kis gubancos fennakadnak benne, és ott marad így a
feltalajban.
Megfogja, igen. És azért ezekben a műanyagokban ugye vannak adalékanyagok is, bomlanak ezek az anyagok, mondjuk azért nehezen bomlanak.
Hát ez a nejlonzacskó esete, igen, a lebomló
nejlonzacskó. Meg mindegyik műanyagnak más a lebomlás ideje, meg ugye direkt raknak bele ilyen stabilizátorokat, hogy minél lassabban degradálódjanak. Nyilván ez a műanyagipar szempontjából egy logikus lépés, mert ugye mindenki azt szeretné, hogy a terméke minél jobban fennmaradjon, vagy minél jobban ilyen értékálló
legyen. Hát nem morzsolódjon szét, igen.
Igen. De például vannak ezek az adalékanyagok, amikről szintén baromi sokat lehetett hallani, és talán még előbb lehetett róluk hallani, mint magukról a mikroműanyagokról, az ilyen ftalátok, bisztfenolá, vagy akár lehet, hogy emlékszik erre is, hogy a teflonban volt ez a PFOA anyag, igen, és igen. Erről készítettek azt hiszem két dokumentumfilmet is, hogy ez mit okozott a gyárban dolgozóknak. Tehát, hogy sokszor ezek az adalékanyagok is nagyon nagy problémát jelentenek, és ezek ki tudnak szabadulni. És az viszont már a növények számára is probléma lehet, mert most, hogyha azok mondjuk vízben tudnak oldódni, akkor akár felvehetők is lesznek. Nem tudom, hogy ezt mennyire vizsgálják, most ebben nem vagyok teljesen jártas, tehát ez lehet az egyik probléma. Az, hogy a Dunába, tehát, hogy a leszivárgó vízzel
most vagy bármilyen eljutni, vízben,
ez szerintem megint csak méretfüggő. Tehát, hogy a nanoműanyagokról még mindig nem tudjuk, lehet, hogy tudjuk, most nekem nincsen információm arról, hogy ennek esetleg milyen terjedési útvonala van, de úgy gondolom, hogy mérettől függően persze ezek az anyagok tudnak haladni, de a jelenlegi, az én jelenlegi tudásom alapján ugye az a legnagyobb probléma, hogy tényleg felhalmozódnak ott a feltalajban a növények gyökérzetében.
Hát meg a tengereken, ugye, amikor azt mondják, hogy a műanyag szigetek alakulnak ki. Igen. Azok nem mikroműanyagok, hanem óriási műanyagszigetek, de az is apról, amikor az ember egy tengerparton a homokkal játszik, ugye a kezével, akkor régen még hagylódarabok voltak benne, most már művegdarabok voltak, jó esetben cserépdarabok, most meg már műanyagdarabok vannak. Tehát, és ha egészen közelről nézed, akkor szinte láthatatlan kis darabocskák, amit szinte elképzelhetetlen, hogy hogyan lehet majd egyszer, ha rájövünk, hogy ez milyen veszélyt jelent. Mert most tulajdonképpen azt mondta az előbb, hogy ez majd oda kerül, mint a olajszennyezés, meg nem tudom, de igen. Lesz ennek egy akármi, egy protokoll, majd tudjuk, hogy ez mennyire lesz, és akkor az is kell valamit kezdened, hogy ezt innen honnan tudjuk megfordítani, vagy hogy arról mondjuk lila fogalmam nincsen, de hát a kutatók dolga ez.
Hát persze, meg eleve ez, hogy a műanyag termelést, én nem tudom, mennyire lehet ezt befolyásolni, nyilván a műanyag az életünknek a része, és sokszor nem is tudjuk, hogy egy adott dolog műanyagból van, de mégis napi szinten használjuk, nem gondolunk bele, hogy mivel lehetne helyettesíteni, ez velem is így van egyébként. Tehát, hogy azért mondjuk egy háztartásból is nagyon nehéz szerintem kiiktatni.
Ha most azt mondanánk, hogy ez csak tűnjön el minden műanyag, az baromi érdekes helyzetlen. Az elején azt mondott kétféle műanyagot, az sem mindegy, hogy melyik műanyag aprózódik így el, és lesz belőle mikroműanyag? Az egyik az nehezebb ügy, a másik könnyebb ügy, most a veszélyfaktor tekintve?
Igen, tehát mondjuk ezt nehéz megmondanom, hogy melyik a jobb, de az a lényeg, hogy igen, tehát például vannak lágyabb műanyagok, mint például a műanyagpalackok, vagy vannak az ilyen szilárdabb műanyag típusok, mint például a PVC, vagy például ez a HDP, ez a High Density Polyethylene. Szóval, hogy vannak ilyen erősebb szilárdságú anyagok, meg vannak kevésbé szilárd anyagok. Nyilván ezek arra is hatással vannak, nagyon sok ilyen izotópos vizsgálat van, hogy például a víz be tud diffundálni, tehát be tud menni így a lényegében a polimerbe, ott ugye ki tud oldani valamit, és utána visszamegy a
palackokra vízben. Akarom majd kérdezni, jó zene után, még egy picit, meg egy pár percet beszélünk, és akkor a palack történet az legyen külön. Jó,
akkor ez külön veszik, csak azt akartam ezzel felhozni, hogy ott van például a PVC, ami meg egy nagyon szilárd anyag, ugye abba szoktak ilyen lágyítókat keverni, azt hiszem a ftalátokat is talán abba szokták belekeverni, annak sokkal szilárdabb a az anyaga, meg általában vastagabb is szokott lenni a fala, ezek mind-mind máshogy bomlanak, más alakjuk lesz, tehát másféle veszélyt is rejthetnek.
És amikor elkezdenek egy talajt vagy vizet mérni ott a laboratóriumban, amit meg az sem mindegy, hogy műanyag az ablak, értem most már, tehát ez, mert az elszennyezheti az egész mérést, akkor azt is látják, hogy az miből volt valami, akkor vissza tudják következtetni, hogy igen, ezek zacskók, igen, ezek palackok lehettek, igen, ez építőanyag, hulladék. Most értem, hogy nem darabonként, de van egy ilyen ráutaló magatartása van ezeknek a mikroműanyagok, nyilván
van az összetétele. Igen, tehát nem? hogyha mondjuk én meg tudom mondani azt, hogy a mezőgazdasági talajban mondjuk kimértem polipropilént, vagy például polietilént, akkor arra tudok következtetni, hogy nagyjából milyen anyagok lehet. De ugye annyiféle anyagot gyártunk.
Hát itt ebben a stúdióban most legalább 50 dolog műanyagból van, ugye?
Igen.
Az ajtótól az ablak, meg igen, világos, igen.
Meg még talán a ruhánk is.
Ruha, cipő, összes többi, igen. A bútorok, a berendezés, rengeteg minden. Tehát ez szinte visszakövethetetlen.
Igen, jó. És ezek a nagyon pici részecskék, hogyha ha belegondolunk, amiket mondjuk most még nem is feltétlenül tudunk mérni, ezek itt szállnak.
Tehát a levegőben is benne van.
Igen.
Most ha porszívózni kezdenénk, akkor nyilván még jobban fölkeveredne, akár lentről a szőnyegből, hiszen a szőnyeg is részben műanyag, vagy nagy rész műanyag.
Igen.
Jó, fiatal kutatóként, doktorként, ugye elmondtam, igen. Még egyszer megpróbálom, Hurren, ugye Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont kutatójaként. Hova akar eljutni a mikroműanyag kutatás területén? Mert ebből az elmúlt 15 percben az látszik, hogy erről most csodálkozik rá a világ, nem olyan régóta csodálkozik rá. Ugye most épülhet föl ez a bázis, ami alapján majd tudnak okosakat mondani, és talán az okos mondásokat tettek is követhetik a globusz részéről. De hova? Mi a célja?
Egyébként tök érdekes, hogy ez a kutatói mérce, vagy hogy mi számít régótának, hogy azért már bő 10 éve, sőt több mint 10 éve foglalkoznak ezzel a témával, csak ugye ez egy nagyon nehezen kivitelezhető mérések ezek, tehát hogy nehéz ezt, amit beszéltünk is, hogy nincs rá egy egységes módszertan, tehát nehéz kivitelezni. Én nagyon szeretnék odáig eljutni így a kutató csapatommal, hogy tényleg talajokban, meg üledékekből ezt így biztosan validáltan tudjuk kimutatni. Ez még sok idő lesz, tehát ezt mindannyian tudjuk, meg szeretnénk erre egy olyan kiépített labort is, ami megfelelő. Most nyilván próbálunk mi is alkalmazkodni a jelenlegi kutató központi helyzetünkhöz, de ugye a cél az lenne, hogy legyen egy olyan tiszta laborunk, ahol tényleg minden szennyezés nélkül ezeket mérni tudjuk, és akkor én nagyon szeretném, hogyha majd egyszer területeket tudnánk felmérni. Ez nekem egy nagyon nagy cél. És a másik kutatói kérdésem, mert én egyébként gyógyszermaradványokkal is foglalkozom, illetve azoknak a folyamataival így a talajban vagy üledékekben, hogy ez is egy nagyon fontos kérdés, hogy ezek a műanyagok ugye plusz felületet biztosítanak a talajban, más szennyezők rá tudnak kötődni, és akkor ott maradnak. És ez is hogyan befolyásolja? Mondjuk egy termőföldön, hogyha ott, amit beszéltünk is, hogy a gyökérkörnyezetben ott maradnak a műanyagok. Rákötődnek a gyógyszerek, akkor ezzel mi lesz? És ezeket a modelleket én nagyon szeretném ezeket nagyon szeretném modellezni.
Majd egyszer a gyógyszermaradványokról kérdezem ugyanilyen laikus módon, mert az megint csak ilyen városi legenda, meg urbánus legenda az elmúlt 30 évből részben legenda.
Egyébként a kutatásomnak ez a nagy része, tehát nekem is a mikroműanyag szkóp nemrég került be.
Mint vívőanyag tulajdonképpen,
igen,
nem?
Tehát nekem az első ötletem az a gyógyszermaradványok kutatásában jött, hogy itt vannak ezek a műanyagok, és ezek felületet biztosítanak.
Ló és lovas.
Igen, és ott vannak a talajban, hogy ez mit okoz, mert eddig is azt vizsgáltuk így a csapattal, hogy tényleg a gyógyszerek bejutnak a mezőgazdasági talajban, mondjuk van egy öntözés, akkor hogy lejut-e, vagy ott marad a talajban, akkor felvehető lesz a növények számára, vagy nem, utána nyilván az már a biológusok dolga, hogy ott mi történik, de maga a folyamatot vizsgáltuk, és ezért jutottunk el odáig, hogy akkor mikroműanyag, és akkor az egyik kutatótársam, Gresina Fruzsina, ő pedig egy ilyen Raman spektroszkóppal kezdte vizsgálni a műanyagokat, és akkor egyszer csak a két fiatal kutatónak összeállt a kép, hogy ezt közösen kell vizsgálnunk, és meg kell valósítanunk erre egy kutatási tervet, és akkor így jött igazából az egész kutatási irányunk.
Mert, ha jól értem, ma mondjuk egy jó termőtalajt, azt megnézzük, hogy mondjuk milyen aranykorona értékkel bír. De ha eljut a tudomány oda, akkor azt is meg tudjuk majd mondani, amikor el akarok adni 50 hektárt, és megmondom, hogy hány aranykoronás, azt is meg tudja mondani a kutató, vagy szertifikátom lesz arról, hogy ez mikroműanyag szennyezett terület, avagy nem, tehát szűzettől a dologtól. Mert ha mikroműanyag szennyezett, akkor nagyobb az, minél szennyezettebb, annál nagyobb az esély, hogy ez a gyökérzónában megköti a mindenféle szennyeződést, akár a gyógyszer maradványokat, és akkor az az élelmiszer, amit én majd árulok, azon a bóla termő területen termelt élelmiszer, az fertőzött lesz, szennyezett lesz már eleve jobban, mint hogyha az a terület ettől mentes, nem? Vagy ez most nagyon messzire mentem?
Hát nagyon messzire mentünk. Bár jó lenne ilyet mondani.
De nem most, nem most
persze,
gondoltam.
Persze, ez egy elég komplex kérdés egyébként.
De a logikus, ha sok a műanyag, akkor sok ha ott van lehetőség, akkor megköthet többet, az lehet értéktelenebb az a termés, nem? Vagy termés. A föld meg egyre értékesebb lesz, azt
tudjuk. Ebben ugye azért nehéz, mert ugye ebben mindig belekötnek, hogy hát most én mi alapján mondom. Tehát, hogy ebből már
jó, vissza...
voltak ilyen vitek. Olyan szempontból belekötnek, hogy most én azt nem tudom megmondani, hogy tényleg a növény hogyan veszi fel. Nyilván erre baromi
hát az egy másik kutat,
van. Nyilván baromi sok kutatás van, de én azt mondjuk lehet, hogy meg fogom tudni mondani, hogy igen, műanyag van ott, és hogyha mondjuk csinálok modellkísérleteket, és megnézem, hogy mondjuk a különböző ilyen kímiai tulajdonságú gyógyszerhatóanyag, amiből utána tudok becsülni a nagy átlagra, hogy megkötődik-e rajta, akkor tudom azt mondani, hogy igen, van esély arra, hogy akkor azon a felületen megkötődik az anyag.
Vagy csak egyszerűen a műanyag akadályozza azt, hogy mondjuk a vizet fölvegye a növény. Az is lehetséges.
Hát, az is.
Rengeteg.
Igen, hát meg eleve azt is szokták kutatni, hogy a talajnak a szerkezetét is megváltoztatja. Tehát igen, vannak igen. Ilyen kutatások.
Víztartó képe, megtartó képességében igen. Is ez lehet egy befolyásoló tényező. Rengeteg
igen.
Mindenfelé el lehet agrovonalon is menni ebben a
igen,
dologban.
Ez nagyon érdekes témák.
Na jó, egy pár
annyi
perc.
Mindent lehet kutatni.
Legközelebb a gyógyszerekről kérdezem, maradványokról. Dr. Szabó Lili van itt a stúdióban. Eddig a mikroműanyagokról beszélgetünk zene után. Még a palackokra jó egy pár percet szálljon, mert most már tényleg nem tudom, vagy olvasom ezt a hírt. Riasztó felfedezés, láthatatlan veszély fenyeget mindenkit, aki műanyag palackból iszik. Régi történet. Kíváncsi vagyok, hogy látja ezt a kérdést.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.